Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 488. dicséretünk első verset énekeljük fennállva Isten tiszteletünk kezdetén. 488. dicséretünk első verse: Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Folytassuk Isten tiszteletünket a 392. dicséretünk éneklésével. 392. dicséretünk mind az öt versét énekeljük. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint az írva található, és szól most hozzánk Mózes második könyve, 28. fejezetéből, az egész fejezetből. Hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk nyitott szívvel.
Te pedig hívasd magadhoz Izrael fiai közül testvéredet, Áront fiaival együtt. Ők legyenek a papjaim, Áron, valamint Nádáb, Abihu, Eleázár és Itamár, Áron fiai. Csináltass szent ruhákat testvérednek Áronnak, hogy méltóság teljes és ékes legyen. Beszélj minden hozzáértő emberrel, akinek művészi képességet adtam, és készítsék el Áron ruháját, hogy papommá szentelhető legyen. Ezeket a ruhákat kell elkészíteniük. A hósent, éfódot, palástot, mintás köntöst, süveget és övet. Készítsenek szent ruhákat testvérednek Áronnak és fiainak a papi szolgálathoz. Aranyat, kék és piros bíbort, karmazsinfonalat és lemfonalat használjanak hozzá. Az éfódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonalból és sodrott lemfonából művészi szövéssel készítsétek. Két egymáshoz érő válrésze legyen a két végén, hogy összekapcsolható legyen. A rajta lévő övet, amellyel megkötik, ugyanúgy, ugyanabból készítsék, aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonalból és sodrott lemfonából. Azután fogj két ónix követ, és vésd rájuk Izrael fiainak a nevét. Hatnak a nevét az egyik kőre, a másik hatnak a nevét a másik kőre, születésük szerint. Vésnöki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésesd a két kőre Izrael fiainak a nevét. Körös körül aranyfoglalattal készítesd azokat, azután tedd a két követ az éfód várrészeire, az Izrael fiaira emlékeztető kövekül. Hordozza Áron a nevüket a két várrészen, emlékeztetőül az Úr előtt. Készítesd aranyfoglalatokat is, és két szín aranyláncot. Fonottan készítesd azokat zsinór módjára, és illeszd rá a sodrott láncokat a foglalatokra. Azután készítesd hósent művészi munkával a döntések közlésére. Úgy készítesd, ahogyan az éfódot készítették. Aranyból, kék és piros bíborból, karmazsinfonalból és sodrott lemfonából készítesd el. Négyzet alakú legyen, két rét hajtva, egy arasz hosszú és egy arasz széles legyen. Foglalj abba foglalatba illő drága köveket, négy sor követ ebben a sorrendben. Rubin, topáz és smaragd, ez az első sor. A második sor karbunkulus, zafír és jáspis. A harmadik sor opál, agát és ametiszt. A negyedik sor krizolit, ónix és nefrit. Aranyfoglalatokban legyenek erősítve. A köveken tehát Izrael fiainak a nevei legyenek, a 12 névnek megfelelően. Pecsétgyűrű módjára legyen vésve, és mind a 12 törzsnek a neve rajta legyen. Készítes a hósenra zsinór módjára font láncokat színaranyból. Készítes a hósenra két aranykarikát is, és illeszd a két karikát a hósen két végére. A két aranyzsinort fűzd a két aranykarikába, a hósen két végén. A két zsinór végét erősítsd a két foglalatra, és erősítsd az éfod vár részének az elejére. Készítes még két aranykarikát, és erősítsd azokat is a hósen két végére, azon a szélén, amely az éfod felé eső részén belül van. Azután készítes még két aranykarikát, és illesz azokat az éfód két várrészére elől, kissé lejjebb, közel az egybefűzéshez, az éfód öve fölött. Csatolják a hósent karikáinál fogva az éfód karikáihoz, kék bíbor zsinórral, hogy az éfód öve fölött legyen, és ne csúszték el a hósen az éfódról. Hordozza Áron Izrael fiainak a neveit a szíve fölött, a döntések közlésére való hósenen, amikor bemegy a szentélybe. Állandó emlékeztető legyen ez az Úr színe előtt. Azután tedd a döntések közlésére való hósemba, az úrimot és tummimot. Legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé. Hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, amelyeket Isten színe előtt fog adni Izrael fiainak. Azután készítesd el az éfód palástját, az egészet két bíborból. Legyen a közepén nyakkivágás, és a kivágáson körös körül szövött szegélye legyen, mint a mellvért nyílásának, hogy ne szakadjon be. Készítesd a szegélyre gránátalmákat, kék és piros bíborból, karmazsinfonából körös körül a szegélyekre, közéjük pedig aranycsengettyűket, körös körül. Aranycsengettyű meg gránátalma váltakozzék a palást szegélyén, körös körül. Ezt viselje Áron szolgálat közben, hogy hallható legyen a csengés, amikor bemegy a szentélybe az Úr színe elé, és amikor kijön onnan, hogy meg ne halljon. Készítes homlokdíszt színaranyból, és vésesd rá úgy, ahogyan a pecsétgyűrűbe szokták vésni, az Úrnak szentelt. Fűzd ezt kék bíborzsinorra, és legyen a süvegen, a süveg elején. Legyen Áron homlokán, és hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, amelyeket Izrael fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban követnek el. Legyen mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt. A köntöst lenből szövesd meg mintásra, és a süveget is lenből készítesd. Az övet pedig művészi hímzéssel készítesd el. Áron fiainak is készítes köntösöket, nekik is készítes öveket, ékes és díszes papis üvegeket is készítes nekik. Öltöztesd föl azokba testvéredet Áront meg a fiait. Majd kent föl őket, avast fel tisztükbe, és szenteld föl őket, hogy papjaimá legyenek. Készítes nekik gyolcs nadrágot, hogy eltakarják mezítlenségüket, csípőtől a combig érjenek. Legyenek ezek Áronon és fiain, hogy bűnbe ne essenek, és meg ne halljanak, amikor bemennek a kijelentés sátrába, vagy amikor az oltárhoz mennek, és szolgálnak a szentélyben. Örök rendelkezés ez neki és utódainak. Amen.
Köszönjük. Isten szent lelke tegye áldotta igéje hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy ma is, most is eléd állhatunk itt a gyülekezet közösségében. Köszönjük megtartó kegyelmedet. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket bajtól, betegségtől, járványtól. Könyörjünk azokért, akik küzdenek most betegséggel, akár közülünk, akár úgy küzdenek betegséggel, hogy nem tudtak ezért eljönni, és otthon vagy kórházban vannak. Légy Urunk gyógyítójuk. És könyörgünk azokért, akik a járvánnyal küzdenek, betegekért, orvosokért, kutatókért. Mutasd Urunk a járvány végét, kérünk, adj útmutatást a döntéshozóknak, bölcsességet a tudósoknak, kutatóknak. És köszönjük neked, Urunk, hogy eléd járulhatunk életünk jelen kérdéseivel. Terheinkkel, örömeinkkel, háladásunkkal, félelmekkel, aggodalmakkal jövünk most eléd. Kérünk, könyörülj rajtunk, hadd tegyük le előtted a terheket, hadd kérjünk, hogy szólíts meg bennünket abban, amiben most benne vagyunk. Kérünk, hogy teted áldottá Isten tiszteletünket jelenléteddel, te áld meg közösségünket, te formálj bennünket szent népeddé. Így könyörgünk hallgasd meg most imádságunkat. Lelked által légy közöttünk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. 489. dicséretünk első és második versét énekeljük. 489. dicséret első és második verse. Örök élet reggele, fény a végtetetlen fényből. Segítségével üzenetét is hirdetni kívánom közöttetek. Már elhangzott igeszakaszból olvasom Mózes második könyve 28. fejezetéből, olvasom 9. verstől 12-ig, és később más válogatott verseket. Azután fogj két ónix követ és vésd rájuk Izrael fiainak a nevét, hatnak a nevét az egyik kőre, másik hatnak a nevét a másik kőre születésük szerint. Vésd neki munkával, ahogyan a pecsétgyűrűt vésik, úgy vésesd a kőre Izrael fiainak a nevét körös körül, aranyfoglalattal készítesd el azokat. Azután tedd a két követ az efód vár részeire, Izrael fiaira emlékeztető kövekül, hordozza Áron a nevüket a két vár részen emlékeztetőül az Úr előtt. Azután készítes hósent művészi munkával a döntések közlésére. Foglalja abba foglalatba illő drága köveket, négy sor követ. A köveken Izrael fiainak a nevei legyenek 12 névnek megfelelően. Legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé, hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, melyeket Isten színe előtt fogadni Izrael fiainak. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai igénk, ahogyan bibliósok kalózunk szerint előttünk van, a papi ruházatról szól, annak leírásáról, de előbb lássuk, hogyan vagyunk mi a ruházat kérdésével. Mennyire szoktunk odafigyelni a ruházatunkra, hadd legyen most először ez, amire itt figyelmünket irányítjuk. Figyelünk-e arra, hogy a ruházatunkkal mit fejezünk ki? Mennyire szoktunk arra figyelni, hogy amikor megyünk egy-egy alkalomra, akkor ahhoz milyen ruhát veszünk föl. Amikor munkába megyünk, amikor otthon vagyunk, vagy amikor templomba jövünk, milyen a ruházatunk. Más ruhát veszünk-e fel, amikor templomba jövünk, mint a hétköznapi ruha. Érdekes, érdemes lenne akár esetleg valamikor erről is beszélgetni, hogy kell-e, elvárjuk-e egymástól és magunktól, hogy más legyen a templomi ruhánk, mint a hétköznapi ruha. A régi embernek egyértelmű volt, hogy volt egy templomi ruhája, csak templomba vette föl, volt egy hétköznapi ruhája, egy-két rendruha, és volt a munkás ruhája, amit a munkába vett föl, és ezen föl nem volt olyan túl sok ruhája, ugye. Nem lehetett olyan könnyen ruhát venni, beszerezni, mint ahogy ma bemegyünk egy nagyobb ruházati boltba. Értéke volt egy rendruhának. Mint hogy elkészíteni sem volt olyan könnyű. Figyelünk arra, hogy a ruhánkkal, ami magunkon van, mit fejezünk ki. Mindenképpen mutatunk valamit magunkról, magunkból, azzal, ami rajtunk van. A stílussal is nem csak azért vesszük fel, hogy eltakarjuk a testünket, és hogy védjük a külső behatásoktól, hidegtől, sérüléstől, de azért is, hogy valamit megmutatunk abból, hogy milyen ruhát szeretünk fölvenni, milyen stílust, milyen akármilyen feliratokkal. Érdekes az, hogy ruháinknak milyen a felirata, ha van. Most, hogy körbenézek, nem is nagyon látok olyat, akin feliratos ruha van, de hétköznapokban szoktak ilyet hordani. Hogyha gyerekekkel, hittanosokkal beszélgetek, és látok a másikon olyan ruhát, amint van egy érdekes felirat, szoktam is figyelni, hogy tudod te, hogy mit hordasz magadon? Hogy mi a jelentése annak a feliratnak, ha az éppen nem magyarul van, hanem ott van egy angol felirat, és érted, figyeled, hogy az mit is jelent magyarul? És lehet, hogy döbbenettel szembesül az, hogy ja, hát lehet, hogy ezt nem is kéne hordani, mert olyan a jelentés ennek a feliratnak. A ruházatunkkal kifejezünk valamit mindig magunkból is, magunkról is. És érdekes, érdemes erre is odafigyelnünk, hogy az, amit a ruházatunk kifejez, megmutat, az összhangban van-e a mi keresztény hitünkkel és személyiségünkkel, önmagunkkal. Mai igénk tehát a papi ruházatról szól, és azt tudjuk megnézni, hogy mi mindent fejez ki ez a ruházat, és amit azon látunk. A papi ruházat leírása ha a szövegkörnyezetet, összefüggéseket nézzük, a szövetség könyvének a leírása után olvasható. Mózes második könyve 19. fejezetétől kezdve olvasunk a Sínai-hegyi szövetségkötésről, múlt vasárnap ige a szövetségkötés egy tartalmi részéről is szólt is, ugye? 20. fejezet a 10 parancsolat igéi, és utána részletesebb leírását olvassuk, egy-egy eseti alkalmazásban hogyan kell megélje Isten népe a 10 parancsolatot. Ha ez és ez történik veled, akkor mit kell tenni, hogyan alkalmazzuk a törvényt, eseti törvények. Majd olvasunk a szövetségkötés, maga szövetségkötés részes leírásáról, arról, hogy a hatalmas Isten, a mindenható, szent Isten, a minden világ mindenség ura szövetséget köt gyarló földi népével. És ez a szövetség a mindennapokban hogyan tud megvalósulni? Hogyan tud Isten gyarló bűnös népe kapcsolatban lenni vele? Ennek a kapcsolatnak a módja a Szent Sátor, és helye a Szent Sátor. Erről szólt a következő fejezet, annak Szent Sátornak a leírása. Ami ott történik, a legszentebb hely a nép számára, ahol találkozni lehet az Istennel, ahol be lehet mutatni bűnért, nép bűneiért való áldozatot, vagy éppen a hála áldozatot. Találkozás helye az Istennel. És ezt az Istennel való találkozást, a Szent Sátorral, az Isten népe és a Szent Isten közötti kapcsolatot, ezt a papok végzik, mint közvetítők. Így olvasunk most a papokról, most a ruházatukról, és következő fejezetekben a felszentelésükről, és egyéb dolgokról róluk. Így nézzük most meg a papi ruházatot, hogy a papnak, mint Isten és népe közti közvetítőnek, mit is jelképezett a ruházata. Nem csak az volt a fontos, hogy eltakarja a testét, hogy a fejezet végén erre egy rövid utalást is olvastunk, hogy azért el kellett takarja, hogy ilyen módon sem bűnbe a pap, el kellett takarni a testét, de jelentése is van az egy-egy ruhának, dísznek, ahogy látjuk majd. Röviden utalok csak arra, hogy a mai napig is ugye vannak összefoglalni, így mondom, papi ruhák, papi ruházatok. Nálunk reformátusoknál ugye a lelkészi ruha a palást, és kinti alkalmakon pedig a fejfedő, a föveg alkalomszerűen. De az istentiszteleti elkülönített alkalmakon a palást, amit mindig hordunk. Ahogy ez benne van a nevében, ugye palást palástól eltakar. Ez röviden is nevéből is fakadóan adja a jelentését, hogy az a fontos, hogy az igére figyeljünk, tehát nem a személy a fontos, nem a lelkész, a szolgálati, az ige hirdető személye a fontos, ne az embert figyeljük, annak különféle jellemzőivel, tulajdonságaival, gyarlóságaival, hanem az igét figyeljük. Ez is benne van a palást jelképiségében, hogy takarjuk ilyen mód magunkat, amellett, hogy egy hivatalos Istennek szentelt szolgálatra, Isteni szolgálatára szentelt ember hivatalos öltözéke. Bár olvastam olyat, hogy utána néztem készülve, hogy ki hogy veszi, értelmezi a papi ruházatot és a palástot is. Lehet ezt picit negatívan is értelmezni, és szoktuk is mondani így is, amikor a papi palást, vagy a református lelkész palást hát eltakarja az embert, lehet mögé bújni, nyilván jelképesen úgy, hogy akkor a lelkész, mint ember is eltűnik, háttérbe vonul, és felvesz egy más papi stílust, hanglejtést, és a szószéken, a palástban kevésbé lehet érteni, mint a hétköznapi életben, beszédben. Van, amikor egy ilyen megjelenése is van jelképesen a palástnak, hogy az ember már kevésbé lesz akkor érthető. Ez talán már kevésbé jó, hogyha ilyen értelemben is szerepel, megjelenik a lelkészi ruházat, hogy az embert, mint embert is takarja. És egy felvett, úgymond idézelve papos ruházat jelenik meg, nem csak szó szerint értelemben. Röviden utalok csak rá, hogy más egyházaknál is van ugye papi ruházat, bár mai kis egyházaknál sok esetben nincsen, a szolgálatevőnek, ige hirdetőnek, pásztornak külön papi ruhája, ők nem tartják fontosnak az egyetemes papság elve nyomán, de ahogy látjuk itt az Ószövetségre visszavezetve, van létjogosultság annak, hogy az Istennek szentelt ember, amikor szolgálatot végzi, akkor legyen elkülönített ruhája. Ha nyugati reformátusokra, lelkészekre tekintünk, nekik nincs ilyen külön palástjuk, nekik csak egy kis jelzés van a nyakukban. Evangélikus, római katolikus testvéreknél, papoknál, lelkészeknél viszont nagyon sokszínű a ruházatuk. Én nem szeretnék belemenni, nem is tudnék részleibe belemenni, de egyszer érdemes arra is figyelni, meghallgatni, hogy melyik szín ott mit jelent. Ott is megvan a jelentés, hogy mikor, milyen színű ruházatot vesznek föl, nem is megyek bele a sokféleségébe és jelentésébe és részeibe. De gazdag jelképviláguk van azoknak a ruháknak is. De térjünk az igére, látjuk, hallhattuk a papi ruházatot, az akkori ószövetségi papi ruházatot, aminek a fejezet elején hallottuk a felsorolását. Hosen, az efód, a palást, mintás köntös, süveg és öv. A hosen az efóddal kezdi a leírás. Az efód egy újatlan külső ruha volt. Amit a vállain egy pánt fogott össze, és ezen volt két ónixkő Izrael fiainak nevével, zsinórokkal díszítve, aranyfoglalatokkal a vállán. Szépen nem sorolom végig a szép díszeket, díszítéseket, hallhattuk, olvashatjuk. Ugyanazt az anyagot olvassuk itt, mint ami a Szent Sátornak az anyaga, alapanyaga volt. A hósen egy meldísz, amit az efódon hordtak, három négy sorban volt 4x3 drága kő a hósenen, amiben szintén Izrael fiainak nevei voltak belevésve, és ezen volt az Urim és Tumim, amiről nagyon keveset olvasunk itt, más ószövetségi helyeken is rövid utalás van ezekre. Ezt arra használták, amikor Isten tanácsát kellett kikérni egy-egy döntéshelyzetben, hogy hogyan döntsön a nép, illetve a papok ebben egy-egy helyzetben, amikor Isten akaratát szerették volna megérteni. Itt ennyit olvasunk róla, hogy döntések közlésére való az Urim és Tumim. Talán két kis kocka volt ez, ami alapján eldöntendő kérdéseket vittek Isten elé, és megértették Isten akaratát. Ritkán olvasunk erről az ószövetségben, hogy ezt így használták. Később inkább már ugye profétákon keresztül jelentik Isten az ő akaratát. Ezen volt a palást, egy kék anyagból nyakkivágásra egy újatlan palást, és volt még a süveg, és fehér köntös arancsengettyűkkel, majd az öv, ezeket olvastuk tehát. A leírásból, amit alapigeként ki is emeltem, az a papiruházatnak az a két kis része, ahol olvassuk két helyen is, hogy Izrael fiainak nevei bele voltak vésve a kövekbe. Egyrészt az efód váll részébe, váll díszbe, két ónixkőbe bele voltak vésve Izrael fiainak nevei, egyikre hat, másikra hat neve Izrael fiai közül hat-hat név, az ő sorrendjükben, nyilván születési sorrendben. A másik helyen pedig olvassuk, hogy a hósenen, ami egy meldísz, azon is 12 drágakőbe, 12 féle drágakőbe bele voltak vésve Izrael fiainak nevei, és hallottuk a különféle drágaköveket, amiből valami ismertebb volt, lehetett és volt, amit talán egyáltalán nem ismertünk. Rubin, topáz, smaragd, karbunkulós, zafír, jásp és opál, agát, ametiszt, krizolit, ónix, nefrit. Két helyen tehát Izrael fiainak nevei fölvésve kövekbe, ezt hordozza a pap, illetve a főpap. Ez ugye a papi ruházat része volt, tehát amikor bemegy a szentélybe, akkor ott van ez rajta. Nagyon szépen fejezi ki, képletesen is érthető, ugye, hogy egyrészt ott voltak Izrael fiainak nevei a vállán is hordozta a pap a neveket, és ott voltak a szívén, a melldíszen a 12 név. A 12 név az egész népet jelképezte, ugye, hiszen Jákob, vagy másik későbbi nevén Izrael fiai lettek Izrael 12, vagyis a nép 12 törzse. Tehát, ha Jákob, illetve Izrael fiai 12 fiára gondolunk, akkor az egész népet jelképezte, a 12 törzset jelképezte. Ha így itt van előttünk Izrael fiain, annak 12 neve, a 12 fiúnak a neve, akkor az egész nép. Népet jelképezi. A nép, az egész nép, a nép törzseinek nevei ott vannak, a pap vállán és a szívén. A vállán hordozza és a szívén viseli a népet. Ezt jelképezi a ruhának ezek a rész, ez a része, ezek a részei. És ebből is látjuk, de ki is van mondva, itt is más helyeken is részesebben a pap feladata. A nép terhét a vállán hordozza, a nép ügyeit, az egész népet a szívén viseli, és így viszi Isten elé a népet. Így olvastuk, hallhattuk az igéből. Amit, ahogy a vállán hordozta, a két ónix követ Izrael fiainak nevével, neveivel. Itt így olvastuk, tedd a két követ az efod várrészeire, az Izrael fiaira emlékeztető kövekül. Hordozz Áron a nevüket a két várrészen, emlékeztetőül az Úr előtt. A melldíszről pedig ezt olvashattuk, hallhattuk, hogy hordozza Áron Izrael fiainak a neveit a szíve fölött a döntések közlésére való hósemen, amikor bemegy a szentélybe. Állandó emlékeztető legyen ez az Úr szín előtt. Tedd a döntések közlésére való hósemben az Urimot, Tumimot, legyenek azok Áron szíve fölött, amikor bemegy az Úr elé. Hordozza Áron mindig a szíve fölött a döntéseket, melyeket Isten szín előtt fog adni Izrael fiainak. Ez volt tehát pap feladata. Akkor odajárul Isten szent színe elé a szent sátorban, akkor a népet viszi Isten elé. A nép ügyeit, a nép kérdéseit, a nép nagy kérdéseit, döntéshelyzeteit oda viszi, oda helyezi Isten színe elé. És mindez ott van szüntelen emlékeztetőül a vállán és a szívén. Hogy soha ne feledj el, hogy ez az ő dolga. És ha magára tekint, akkor ott sorra vehette Izrael törzseit, azok neveit. És sorra vihette Isten elé az ő kérdéseit. A végén pedig olvastunk arról is, hogy a homlok díszre rá kellett vésni az Úrnak szentelt. Nem a homlokdísz pusztán, hanem nyilván a pap, az Úrnak szentelt ember, és az ő élet az Úrnak szentelt. De a folytatásban ezt olvassuk. Legyen Áron homlokán, és hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, melyeket Izrael fiai a különféle szent ajándékokkal kapcsolatban elkövetnek. legyenek mindig a homlokán, hogy kedvesek legyenek ők az Úr előtt. Az Úr elé kellett vigye tehát Áron, vagy későbbi papok, főpap, a név bűneit. Itt jelen esetben éppen, amit a szent dolgokkal kapcsolatban elkövet a nép. Szüntelen emlékeztető, az Úrnak szentelt vagyok, és vinni a nép bűnét az Úr elé. Ez a pap feladata. De ahogyan ezt a leírást olvassuk, tudjuk, ez már nincs, ez már a múlté. Ez az ószövetségi papság ma már nem működik. Ahogy a többi áldozati, ószövetségi áldozati törvények sem működnek, nem éljük meg, nincs áldozatbemutatás, nincs áldozó papság. Hát nincs rá szükség. Régi leírásként olvassuk, hogy ez volt az akkori pap feladata, úgyhogy mi pedig már tudjuk, hogy a mi papunk, főpapunk az Krisztus. A zsidó közlevél nagy része erről szól, ezt részletezi, hogy mit jelent az, hogy Krisztus a mi főpapunk. Nem is akarok hosszan idézni belőle, csak utalok rá. Hosszasan lehetne, ahogyan egyenként magyarázza a zsidókhoz itt levél, hogy az ószövetségi papokról szóló leírások hogy vonatkoznak Krisztusra. Csak egy verset olvasok fel. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Úgy járulhatunk tehát Krisztus elé, mint aki a mi főpapunk, aki magára vette a mi bűneinket, és így vitte azokat az Atyaisten elé. Ő a mi főpapunk, aki nem véres, egyéb állatok véres áldozatát mutatta be, hanem ő maga volt az egyetlen, tökéletes áldozat. Kereszten, ahogy önmagát feláldozta, értünk. Olyan könnyen át tudunk percezen siklani, mert nyilván, hogy sokat szor halljuk, hogy Krisztus önmagát, értünk, áldozta. De ahogy itt a főpapnál olvastuk, talán még szemléletesebben előttünk tud lenni, hogy Áron, ahogy hallottuk, olvashattuk, hordozza Áron a szent dolgokban elkövetett bűnök terhét, amelyeket Izrael fiai különféle szent ajándékokkal kapcsolatban elkövetnek. Ez ugyanúgy szent dolgokkal kapcsolatos bűnökre vonatkozik, de elmondja, Áron, a főpap, vagy a későbbi főpapok, magukon kellett hordozzák a nép bűnét. Egy ember, aki mások bűnét magán hordozza, ránehezedik. Egy ember van így itt előttünk, akin ott vannak mások bűnei és nyomják. És így név szerint, nem az egyes ember név szerint, de a nép törzsei név szerint ott vannak rajta. És vinnie kell ezeket Isten elé. Az ő terheik nyomják a pap vállát, és hordozza a szívén őket, a népet. Így megy Isten elé, nép terheivel és bűneivel. És ilyen főpapunk van, ami Urunk Jézus Krisztus, aki terheinket hordozta, nem csak vállán, egész testével, testén kereszten, és aki bűneinket magára vette, elhordozta, átvállalta, és a szívén visel bennünket, ahogy a szép, magyar nyelven sem szépen mondjuk, hogy a szívén viselni valakit, és hogy vállain hordozni a terheket. Ilyen főpapunk van, amik Urunk Krisztus. A főpap, ahogy a leírásban hallottuk, mindig, amikor megy a szent sátorba, magán viselte a neveket. A vállán, a szíve előtt ott volt a 12 név. Mindig. Bármi történt is. Bárhogy viselkedett is, a nép a népből egyet törzs, bárhogy fordultak el Istentől, tagadták meg Istent, ez mindig része volt a papi öltözetnek. Akkor is, ha ketté szakadt az ország, ha egyik-másik törzsel ez vagy az történt, bármiféle bűnt elkövettek, bálványoztak, mindig ott volt a főpap ruházatán, 12 név a szívén és a vállán. Értjük, testvére, mindig ott hordozta a főpap, és vitte Isten elé őket. Mindig. Ilyen főpapunk van, Jézus, aki mindig minden bűnünk, mindig szívén hordoz, és vitte a mi tervünket, minden tervünket, mindannyiunkért, akik őhozzá fordulunk. Függetlenül attól, hogy mit tettünk, mit követünk el, milyen az életünk, elhordozta terheinket és magára vette. Nagyon szépen utal rá egy-egy ószövetségi ige, és amikor mindezt már rólunk mondja Isten. Ézsaiás igékben olvassuk ezeket, és egy-egy ének is olyan szépen fogalmazza ezt meg. Amikor azt mondja az ige, azt mondja a proféta, profétán keresztül Isten, hogy markaimba metszettelek. Hogy a mi életünk, szívünk, nevünk Isten markában van. Hogy Isten név szerint ismer bennünket. Nevünkön szólít. És gondja van ránk. Egyik énekünk ezt mondja, ugye, hogy markába véste nevemet, szívébe véste nem feled. Így van gondja a mi Urunknak életünkre. Így lehetünk az övéi. És így tekinthetünk magunkra, testvérek. És röviden hadd utaljak arra is, hogy ugyan nem mint ószövetségi papoknak, de Krisztus után, ha Krisztushoz tartozunk, ha őt követjük, ha ővé az életünk, ez a papi feladat, ez mindannyiunké. Röviden utaltam az elején, ugye az egyetemes papság elvére, hogy akik Krisztushoz tartozunk, azoknak, Isten mindannyiunknak adja ezt a szolgálatot, nem csak a lelkészeknek, egyházi szolgálattevőknek, mindannyiunknak, hogy egymást Isten színe elé vihetjük. Hogy egymást hordozhatjuk vállunkon, szívünkön hordhatjuk egymás terhét, egymás életét, dolgait. A levelekben, új szövetségben olvassuk, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be a Krisztus törvényét. Hordozzuk egymás terhét. Ami nem azt jelenti, hogy magamra veszem a másik terhét, de sok olyan embert ismerhetünk, láthatunk, aki átveszi a másik terhét, és összeroskod a másik terhe alatt, mert azt gondolja, hogy ez a dolga. Házastársként, szülőként, vagy gyermekként, vagy barátként. Hogy összeroskod a másik terhe alatt, de viszi azt is, amit igazából a másik kéne hordozni, másik kellene magát felelősséget hordozzon. Egymás terhét hordozzuk úgy, testvérek, erre hív Krisztus, hogy segítek neki hordani azáltal, hogy átveszem és viszem Krisztus elé. Nem magamon hordozom, és én akarom megoldani mindenféle értelmel a másik minden ügyes bajos dolgát, hanem Úgy veszem magamra, hogy Krisztus elé viszem, mint itt a főpapnál olvassuk, hogy vitte Isten elé. Szívemen hordom a másikat, és viszem Isten elé. Ha kell, a vállamon is hordom, ha kell, segítek fizikailag is a másiknak. Hordozzuk így egymást, egymás terhét. Erre is hív a mi Urunk. Hadd legyen így előttünk az ige üzenete a papi ruháról, ahogy a mi főpapunk szívén, vállán hordozta tervünket, életünket, belevésve Krisztus magába az ő, a mi nevünket, életünket hordozott bennünket, terheinket, és tehetjük ezt így egymással mi is, ahogy Isten elé visszük a másikat. Amen. Énekeljük a 489. dicséretünk harmadik és negyedik versét. 489. dicséretünk harmadik, negyedik verse. Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által. Bűn ruháját vessük el. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a mi egyetlen igaz főpapunk, aki minden terhünket, bűnünket magadra vetted. Elhordoztad. Mindazt, amivel nekünk is nehéz szembesülni önmagunkkal, hogy mennyiféle módon bántjuk meg egymást és téged, Urunk, ami terhel bennünket is. Köszönjük, hogy mindezt elhordoztad, és mindezt így tehetjük rád. Köszönjük, Urunk, hogy név szerint ismersz, gondod van életünkre. És add, Urunk, hogy tudjuk egymás között is ennek szolgálatát vállalni, hogy egymás terhét hordozzuk, hogy szívünkön viseljük a másikat, másik ügyét, dolgát, és vállunkon is hordozzuk, amennyiben, amennyire lehet, de nem úgy, hogy bele rokkanunk, bele összeroskadunk a másik terhe alatt, hanem eléd visszük. Segíts ebben bennünket, hogy tudjunk így testvéri közösségé formálódni, egymás terhét hordozva. Áld meg így életünket, áld meg így közösségünket, gyülekezetünket. Légy velünk így a következő napokban. Áld meg alkalmainkat, áld meg azt, ahogy készülünk napközis táborunkra. Vezess ebben is bennünket, légy azokkal a gyerekekkel, akik jelentkeztek, hogy igéd eljusson majd hozzájuk, és légy mindannyiunkkal a szervezésben, a lebonyolításban, és elé tesszük mindannyiunk életét, közösségünk minden tagjának életét, ha tudjuk egymást is elét hozni, kérünk, légy velünk így, és szeretteinkkel áld meg bennünket, áld meg népünket, adj bölcsességet döntéshozóinknak, és kérünk, hallgass meg az imádságot, amit most eléd hozunk csendes imádságainkban. kérünk, hallgass meg, Urunk, amikor Jézustól tanult szavakkal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglalj el helyünket! Hirdetésket hallgassuk meg! Testvérek, hálát adunk a mi Urunknak, hogy együtt lehetünk ma is, Isten tiszteletünkön még most is lehetőségünk van, ami Urunk megadta ennek lehetőséget, alkalmát, könyörögjünk is a jövőbeni alkalmakért, és a környező országokért, ahol újabb szigorítások kell legyenek. Hívunk mindenkit ránk következő heti alkalmainkra. Kedden 6 órától kék kereszt alkalmat tartunk itt Pomázon, és bibliórát Csobánkán. Szerdán 6 órától bibliórát tartunk Pomázon, melyet a Zoom program segítségével most is a videokonferenciás módon is közvetítünk, illetve be lehet csatlakozni, hívunk erre is mindenkit, a link a szokott módon a hírlevélben elérhető lesz, illetve a honlapon. Jövő vasárnap szokott módon tartjuk Isten tiszteleteinket, 9 órától Csobánkán, 10 óra 30-tól Pomázon. Isten tiszteleteinkkel párhuzamosan vasárnap gyermekisten tiszteletet is tartunk Pomázon és Csobánkán is. De gyermekfelügyelet, illetve megőrzés még nem szervezünk. A pomázi istentisztelet a szokott módon a gyülekezetünk honlapjáról hangközvetítéssel is hallgatható interneten. Istentiszteleteinken kérjük, arcunkat takarjuk el továbbra is maszkkal vagy sállal. Rendben folyik Csobánkai gyülekezeti központunk felújítása. Köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárult az eddigiekben, anyagilag vagy fizikai munkával, illetve köszönöm azoknak, annak, aki a most már így mondhatjuk volt pomázi albérlet rendetételéhez, kifestéséhez hozzájárult, ennek a szolgáltat is köszönjük. Köszönettel várjuk a további adományokat a Csobánkai Gyülekezeti Központ munkálataihoz. Illetve elindult pomázi gyülekezeti házunk mázolása, ehhez is köszönettel veszük az adományokat. Augusztus 10-11 között tartjuk napközés táborunkat, hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között, illetve ebben lehet egy-egy kirándulás miatt egy pici kivétel is a visszérkezésben. Várunk erre minden gyermeket, de már szépen telik a létszám. Mai napig lehet jelentkezni, és ezt szigorúan is fogjuk venni, mert most már 39-40 körül jár a létszámunk a résztvevők tekintetében. Napközis táborunkra várjuk a segítők jelentkezését tábor lebonyolításához, a konyhai szolgálatokra, illetve köszönettel vesszük majd sütemények, gyümölcsök felajánlását is a táborunkra. Kérem, hogy ma jelezze nekem, aki szívesen részt vesz segítőként, vagy tud segítséget adni bármivel is a táborunkhoz, nekem vagy feleségemnek. Köszönjük szépen előre is, illetve a táborunkhoz is köszönettel veszünk adományokat. Urunk, legyen gyülekezetünk őrizője. Énekeljük 261. dicséretünket. Isten tiszteletünk végén. 261. dicséretünk. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. A tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng nem perzsel téged. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és Szent Lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Himnusz énekeljük. Áldás, békesség, Istenem, viszontlátásra.